Folytatjuk a beszélgetést Ipszés János evangélikus püspökkel, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökével. Az előzőekben a hírek előtt a beszélgetést kezdve már szó volt arról, hogy egy-egy ilyen nagy ünnep egy kicsit megállít mindannyiunkat, és gondolkodásra vagy elmélyülésre, netán kis önvizsgálatra késztett bennünket. De ugye gondolom, hogy az a nagy kérdés azért ilyenkor, hogy mi és hogyan vihető át azután ebből a mindennapokba, a hétköznapokba, a húsvét vasárnapból a rákövetkezendő hét keddjére, szerdájára. És azért is kérdezem ezt, mert találtam egy nagyon szép Luther Mártoni idézetet, és ez így szól, hogy a keresztény ember élete naponkénti megtérések sorozatából kell, hogy álljon.
Hát örömmel hallom ezt a mondatot szerkesztő úr szájából, mert ez volt a tradíció, egyházi hagyomány, némelyek szerint legenda fő mondata, hiszen 1517. október 31-én, amikor Luther a hagyomány szerint kiszögezte a reformációt megindító 95 tételét, valójában ez volt az első tétel. De ezzel Luther, hogy talán szabad így fogalmazni, nem mondott semmi újat, hiszen amikor Keresztelő János elkezdte a pusztai prédikától proféta szolgálatát, ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, és Jézus Urunk prédikációjának is ez volt az első mondata. Az más kérdés, hogy Jézus másként értette, az irgalom országát hirdette meg, az ítélet országa helyett. Valóban így igaz, szükséges a megállás, az elmélyedés, vallásos kifejezést hadd használja, ki nézzen bele a gyónó tükörbe, vizsgálja meg magát. Ennek a páros ünnepnek, hiszen utaltam már arra, hogy húsvétot nem tudjuk nagypéntektől elválasztani, apró pénzre váltó üzenete talán az lehet, hogy nincsen élet áldozat nélkül. És ez nem csak az édesanyák szolgálatában, nem csak az életmentő munkában állók szolgálatában tetten érhető. Bármerre nézünk a világban, ahol értelmes, a cél, a jó célba haladó életjelenségek vannak, azok mögött mindig ott van valami áldozat. Egyéni és társadalmi méretekben is. Én a mai hazai viszonyoknál ezt egy nagyon fontos üzenetnek tartom, hogy áldozat nélkül nincsen élet és megújulás.
Püspök úr, a tavalyi húsvéti istentiszteleten arról beszélt, hogy mindennapi életünkben is meg kell próbálnunk elgördíteni az akadályokat az utunkból, ugyanúgy, ahogy a követ elgördíték Jézus Krisztus sírja elő. Ilyesfajta példázattal vagy útmutatással is szolgálhat a számunkra a feltámadás?
Minden bizonnyal, de a példázat még jobban kiszélesíthető és értelmezhető, nevezetesen, hogyha mi vagyunk a bezárt helyzetben, mi sosem vagyunk abban a fizikai, lelki értelemben erős állapotban, hogy mi belülről ki tudjunk törni. Ezért fontos az egész közösség, minden tekintetben az egész közösség számára az evangéliumnak az az üzenete, amely a követ leveszi az ember életéről, a szívéről, az önző, bezárkózott élet barlangjának a szájáról. És az embernek az a lehetősége van, hogy Isten szabadító hatalmára hagyatkozva élje meg azt az új, megszabadított életet, aminek húsvét az előhírnöke.
Ilyenkor húsvétkor, akárcsak karácsonykor, nem csak a gyülekezet oszlopos tagjai vannak ott az istentiszteleteken, nagyon sokan bekopogtatnak ilyenkor a templomok ajtaján, akik egyébként máskor ezt nem teszik meg, tehát nem rendszeres templomba járók. Ők másként szólíthatók meg ilyenkor?
Minden bizonnyal nagy találékonyságra van szüksége minden ige hirdetőnek, amikor nagy ünnepi gyülekezetnek prédikál. Hiszen az a tradicionális vallásos ismeret, amelyben mondjuk a nagyszüleink felnőttek és élték a maguk életét, már a szülők, mondom most a magam generációjára, hiszen korom miatt én is ennek a korosztálynak vagyok a tagja, a mi korosztályunk sok-sok tagjának az értékéből, ismeretéből hiányzik. Valóban nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt a tradicionális értékeket közvetítő, de nem tradicionális nyelvet és fogalmazást, amelyikben foghatóvá lesz dekódolhatóvá lesz korunk emberei számára is, hogy mit jelent
a húsvét. A lelki pásztornak, egy kicsit jó pedagógusnak is.
Ez mindig így volt, így igaz.
Püspök úr, a húsvét után váltsunk szót a Biblia évéről, hiszen az idei esztend Magyar Biblia Társulat kezdeményezésére a Biblia éve és a történelmi egyházak példamutató egységben, mondhatjuk, hogy példamutató egységben sorakoztak fel a kezdeményezés mellé. Miért tartozták ezt ennyire fontosnak?
Gondolom, hogy azt nem kell senkinek sem külön magyarázni, hogy a keresztjén egyházak és a zsidó testvéreink számára is a Szentírás szent írás. Ez akkor is így van, hogyha a zsidó közösség számára az Ószövetség tölti be maga egészében ezt a funkciót, mi keresztjének a beteljesedésről szóló könyv sorozatot is, az Új Szövetség könyvet itt is ebben a nagy egységben látjuk. Viszont az is tapasztalható, hogy a magukat vallásosnak mondó emberek között is a Szentíráshoz volt, mintha lazulóban lenne, és akkor nagyon tapintatosan fogalmaztam, és nagyon sokan vannak szerte a világon és nálunk is, akik talán nem túlzó a kifejezés, a Biblia teljes ismerete nélkül élik az életüket. Több rétegű a programja a Biblia évének. Egyrészt hitünk szerint mindenkinek javára szolgál. Lelki ismerete, lelke ápolása szempontjából is, morális fejlődése szempontjából is, és ott a mélyben a Jézus Krisztushoz való viszony karbantartása érdekében is a Szentírás rendszeres olvasása. Ugyanakkor a Biblia olyan mértékben termékenyítette meg az elmúlt évezredek folyamán a kultúra, a művészet, és ennek minden ágának a... Így van. A magyar irodalomban még az új, a legújabb költők műveiben is tetten érhetőek a bibliai kapcsolatok. De hát Ady Endréről, József Attiláról ne is beszéljünk. Valóban szinte nem érthetőek sokszor a verseik. De ugyanígy a képzőművészet számtalan alkotása. Amíg a szekularizáció ki nem vonta teljesen ebből a Biblia hatása alatt alkotó helyzetből, mondjuk a 16.-17. századig szinte minden művészeti alkotásnak direkt bibliai kapcsolatai voltak. Tehát amikor a Biblia évét meghirdettük, akkor mindez előttünk volt, és rögtön hozzá kell tennünk, kicsit óvatosan, mert ezt senkivel nem egyeztettem, ez az egészen személyes véleményem. Én nagyon nem bánnám, hogyha az olvasásról nagyon leszokó mai generációk a Biblián tanulnának újra olvasni, és lelnék meg az olvasásnak a gyönyörűségét.
Vagy ezzel cseng egybe a motto is, ami úgy szól, hogy boldog, aki olvassa, ami egy idézet, vagy egy mondattöredék János apostoltól.
Igen, a Jelenések könyvéből való, az első fejezetből. Azért azt rögtön hozzá kell tenni, hogy némelyek hiányolták, hogy az új protestáns fordításban nem pontosan így szerepel a mondat, és hiányolták, hogy az nem jelent meg egyfajta mottóként, ugyanis ott azt olvassuk, hogy boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatja. Én úgy gondolom, hogy a többségünk által használt forma, boldog, aki olvassa, nagyon jogos és szabad módoként használni, de értenünk kell mögéje ezt, hogy a Szentírás a felolvasásban, a tanúságtételben és a nyitott fül és nyitott szív befogadó örömében érje el igazán a célját.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.